Kegyelem nékünk és békesség, testvérek! Istentől, ami mennyi atyántól, és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk, testvérek, imádkozzunk. Mindenható Isten, kegyelmes atyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Ismét leborulunk most eléd, kicsi maradékod, a te igédnek gyermekei, dicsőítve nagy hatalmadat, félvén haragodat, de mégis hálát elt szívvel, hogy a bukás után nem hagytál bennünket, hanem szent fiadat elküldted, és hogy nem csináltál belőlünk robotokat, nem határoztad meg az életünket, hanem hagytad a választás lehetőségét, hogy hozzád menekülhessünk. Tekints le ránk, tekints le utainkra, tekints elmúlt éveinkre, mit és hogyan tettünk, mit műveltünk és mi az, amit elmulasztottunk. Mi az, amit megtettünk, és mi az, amit elfelejtettünk ezek közül. Add nekünk, hogy most magunkban nézzünk, és te rád. Add nekünk, hogy elmélyedjünk igédben, hogy még jobban megérthessük, hogy miként működik a te kegyelmed. Hogy még inkább megláthassuk, hogy miként működünk mi, hogy miként vagyunk megkötözve, hogy milyen hiányosságunk vannak, és milyen vágyakat kergetünk. Így kérünk most, hallgass meg bennünket, szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hogy az ige igazán szóljon, hogy mi azt készen be tudjuk fogadni, figyelmesen hallgatván, az bennünk gyökeret verjen, és jó gyümölcsöt teremjen. Nagy neved dicsőségére, anyaszent egyházad javára, és a mi lelkünk békességére. Jöjj el hát, lélek, töltsd be a szíveinket a Jézus Krisztus nevéért. Amen. Kedves testvérek, Istenek igéjét olvasom, amint az írva található Mózes első könyvében. Mózes prófétának első könyvének harmadik fejezetében, a harmadik fejezet első 15 verszakát olvasom. Így szól Istennek igéje. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehette. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáján a gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Nehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemét. Még kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett. Majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte. Hol vagy? Az ember így felel. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte. Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő aludt nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, azért ettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad között. Hasadon járj és port egyél egész életedben. ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt. A te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Eddig Istennek írott igéje, kedves testvérek. Az eheti sorozatunkban négy pillanatképet próbálunk bemutatni a testvéreknek, arról is, hogy mi a központi üzenete az igének, hogy a mi Úrunk Istenünk mit tett értünk, és hogy ez miért jó nekünk. Tegnap arról hallhattunk, hogy ahogy a mi liturgiánk mondja, hogy az Isten eredetileg szentnek és tisztának teremtette az embert. És hogy mindenünk megvolt a paradicsomkertben. Ma pedig arról hallhatunk, hogy miként szűnt ez meg. Miként szűnt meg az embernek az Istennel való közössége, miként szűnt meg ártatlansága, miként lépett az úgynevezett felnőtt korba, de sokkal inkább miként esett a bűnnek rabigájába. És itt van rögtön a szövegünk elején egy új szereplő, akivel eddig nem találkozhattunk, a kígyó. Tudjuk jól, ki az a kígyó. A kígyó a sátán, az ördögnek az előképe. Görögül ez a Szentírásban, az új szövetségben úgy van megfogalmazva, hogy diabolos, ugye ez latinban diablóként ment át, ez azt jelenti, hogy szétdobáló, szertehányó. Tehát valami olyas valaki, aki a rendet, ami megvan, az tönkre teszi. Ő a sátán, aki hazug, ő az, aki az Úristennek a teremtését nem tudja utánozni, örömöket nem tud az embernek adni, nem tud többet vagy jobbat mutatni, mint az Úristen, hanem éppen ezért azt teszi tönkre, amit az ég nekünk adott embereknek. Például az örömeinket úgy teszi tönkre, hogy nem megfelelő módon és nem megfelelő helyen élünk azokkal. Például kicsapongással, akár paráznasággal, ezeket lehetne taglalni, de azt hiszem, hogy ebben már elég edzettek vagyunk, akik itt ülnek, ige hallgatók, tudjuk jól, hogy milyen csábítások és kísértések vannak a világon. De azt, hogy ezt hogyan csinálja, és hogy miért csinálja, talán arról lehet ejteni egy-két szót. Miért csinálja a kígyó ezt? Azért, mert a kígyó haragszik. A kígyóban gyilkolási vágy van benne, és mivel nem teheti ezt közvetlenül, ezért megöli az embert úgy, ahogy Isten beszél róla. Ugye Isten azt mondja, hogy ne érintsétek azt a fát, és ne egyetek róla, mert meghaltok. Tudhatjuk, hogy tesz szerint Ádám és Éva nem halt meg. Itt egy teljesen más kapcsolatról van szó. Az Úr máshogy beszél életről és halálról, mint ahogy mi beszélünk életről és halálról. És hogy ez hogy csinálja? Ez a ravasz kígyó. Nagyon ügyes. Nagyon ügyes. Csak egy picikét elcsúsztatja, illetve csúsztat arról, hogy mit mondott az Isten. Azt kérdezi meg az asszonytól, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? És ugye nem. Hanem egy fáról nem ehetnek. Egy nagyon finom csúsztatás. Képzeljük el, hogyha mi elindulunk egy úton, és hogyha valaki a körnek egy tized részével, vagy akár csak 10 fokkal eltérít bennünket az útunkról, akkor egy hosszabb útnál, mint amilyen az élet, akkor már ennyire így távolodunk el. Hogyha még egy kicsit eltérít bennünket, akkor még jobban eltávolodunk az igaz úttól. És még csak egy kicsikét kell eltérítenie, ahogy fokozatosan von bele bennünket a kísértésbe, úgy fog a mi útunk az egyenesből, a felfelé törekvő útból, Istenhez felé vezető útból egy lefele vezető úttá válni, és még a végén azt is hihetjük, hogy mi magunk jó úton járunk. De a sátán örül annak, hogyha velünk lehet, mert lehetősége van arra, hogy bennünket megrontson. Gondoljuk végig, hogy kit támad meg a sátán. Az asszony támadja meg. Az asszonyt, akinek az otthonra kell, hogy vigyázzon. Persze gondolhatnánk azt is, hogy ezek idejét múlt dolgok és gondolatok, de akinek van egy kicsi tapasztalata, értelme és hite az Istenben, akkor tudja jól, hogy a rend az jó rend, amit Istentől kaptunk, és az ember való arra, hogy kint a világban megküzdni a családért, és őrize, védje a házat, az asszony pedig az otthoni dolgokért, hogy meleg fészket tudjon nyújtani. Tehát a családnak a szívét, a párkapcsolatnak a gyengébbik felét, vagy mondhatnánk azt is akár, hogy nemesebbik felét támadja meg, akinek a lelki ingadozásai könnyebben előidézhetők, mint a férfié. És mi által, szavak által, sugdosás által, fülbe elsuttogott mondatokkal. És utána, amikor először csúsztat, akkor utána csúsztat még egyszer, azt mondja, hogy dehogy haltok meg. Hanem jól tudja az Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Miért tiltja meg az Úristen ennek a fának, a gyümölcsének az evését? Vajon azért, mert nem akarja tudni, nem akarja nekünk tudomásokra juttatni, hogy mi a jó és mi a rossz? Nem. Azért, mert meg akar bennünket óvni attól, hogy mi legyünk a bírók. Hogy mi legyünk azok, akik ítélkezünk jó és rossz felett. Ezt ő az ő saját hatalmába vette, és utána pedig odaadta az ő fiának. Tehát nem azért nem lehet enni a fáról, mert az bennünket megöl testileg, hanem azért, mert az bennünket megöl lelkileg. Nem tudjuk elviselni a jónak és a rossznak a súlyát. Ezért vezet bennünket az Isten. De a sátán vágyakon keresztül megtámad bennünket. És megtámadott bennünket. Hogyan támad bennünket? A harag által elhiteti nekünk, és hazugság által, hogy tudatlanok vagyunk. Gondoljunk gyermekkorunkra. Gondoljunk arra, hogy milyenek voltunk kiskorunkban a világ dolgai felől. A boldog és békés már, akinek megadatott családi ház, a szolgáló apuka, a szolgáló anyuka, azok, akik megteremtették annak a lehetőségét, hogy megszülessünk, azok, akiket Isten egybevezetett, azok, akik felneveltek bennünket, etettek, itattak, ruháztattak, akiknek köszönhetően most is itt vagyunk, akik akár, Istennek legyen hála, oktattak a hitre is bennünket, ebbe lép bele a sátán. Ezt teszi tönkre. Mert amikor gyermekek vagyunk, akkor nem tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem Isten fényében sütkérezünk. Látszik rajtunk, ahogy láthatjuk a piciken, az az ártatlanság, az a tisztaság, ami a tudatlanságból fakad. De sokkal inkább abból fakad, hogy közvetlen éli még az Istennek az áldását, ahogy mondja Jézus Krisztus a gyermekekről, mert az ő űrangyaluk folyamatosan az én atyám arcának fényében sütkéreznek. Ugye? De az asszonyban felkelt a vágy. Felkel a vágy. Azt mondja, jó volna enni arról a fáról. Az érzékiség vágya. Az a vágy, amely bennünket arra vezet, hogy együnk, ígyunk, jókat lakomázzunk, és az a vágy, mely akár odáig is el tud vezetni bennünket, hogy alkoholisták legyünk, hogy kicsapongók legyünk, hogy sok fiatal manapság drogos lesz, és az a vágy, hogy ebből valami többet fog tanulni. Mert próbáljuk ki, és akkor én tudni fogom, hogy miről van szó. És ott van a vágy, hogy ezt megtudjuk mind. Olyanok leszünk, mint az Isten. Föl akarjuk írni a valóságnak a törvényeit, és ki akarunk emelkedni belőle. El akarjuk dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Aztán csábítja a szemét is az embernek. Ez a dolog kívánatos. Mi sok kívánatos dolog van a világon, ugye? Kívánatos, amikor egy jó pihenés. Kívánatosak a szép szavak. Kívánatos tud lenni egy jó ebéd, kívánatos tud lenni egy szép lány, vagy akár egy férfi. És mivel megromlott a szívünk, ezért aztán azt hiszük, hogy a kívánatos dolgok egyben jók is. Mert lehet valami kellemes, de hosszú távon gyilkos, és lehet valami kellemetlen, mint a keserű pirula, de gyógyításhoz vezet. Tehát az a helyzet készül éppen elő, hogy elszakadjon ember Istentől. Istennek az a jelenléte, ami a Szentírás tanúsága szerint a paradicsomban megvolt, az éppen készült tönkre menni. Éppen elkezd megtörténni az, ami miatt a világban gyilkosság van. Ami miatt a világban bűn van, és ami miatt a világ olyan, amilyen, amit jól ismerünk. Mi történik? Szakít a gyümölcsből. Eszik belőle, majd ad a vele lévő férjének is, és ő is evett. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a férfi és a nő egyenrangunként áll meg a bűnben is. Egymás mellé vannak helyezve, nem egymás fölé. Nem a talpából alkotta az asszonyt az embernek az Isten, hogy taposson rajta. Nem is a fejéből, hogy az asszony uralkodjon rajta, hanem az oldalbordájából, ami a szívénél van, hogy az ő szívének társa legyen. És ugyanígy fel kell ismerjük azt is, hogy nincs az, hogy a másik mélyebben van, vagy én vagyok magasabban, hanem az, amit elkövetünk házastársként, abban együtt vagyunk benne. Mi történik? Megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek, ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Szabad-e a hitvesi ágyban nem kitárulkoznia az asszonynak a férje felé? Ezt azért kérdezem, mert képzeljétek el, egyes zsidó szektáknál mind a mai napig az a szokás, úgy magyarázzák ezt a szakaszt, ugyanis, hogy a nő vette rá a férfi, tehát a nő bűnös, hogy a férfi és a nő közé egy leplet terítenek, amin egy lyuk van. Ide vezet a túlzott férfiúság. Ide vezet az igének a nem helyes megértése. De ami a lényeg itt, testvérek, az az, hogy egymás között megszakadt az a teljes bizalom, teljes őszinteség, teljes nyíltság, ami addig megvolt. És mi is bizony mennyit küszködünk olykor saját házastársunkkal való kapcsolatunkban, hogy bízhatunk-e benne, hogy odaadhatom-e magamat ő neki, hogy megéri-e érte dolgozni, és így tovább. Mennyien gond van a világon, ami a házastársak egymás közötti őszintétlenségéből fakad. Azért, mert nem szívbéli társak, hanem mindössze a szerelem fellobbanó és aztán elmúló lángjainak maradékai között keresgélnek a hamuban is, mivel nem rakták meg a tüzet, nem szerették egymást cselekedettel, nem az ige forrasztotta őket össze, ezért van az a rettenetes mennyiségű válás, ami most van Magyarországon is, és a nyugati társadalomban. És ennek a folyománya az a 7,5 millió abortusz is, ami 56 óta Magyarországon volt. Tehát valóban halál következik abból, hogy az ember saját Istene akar lenni. Valóban a halál következik abból, hogyha házastársak az ige alapján nem tudnak egységre jutni. Ezért aztán Ádám és Éva elmaszkolja magát, felvesz ruhákat. Itt még egy jelképes dologra, hiszen ez tiszta jelképes szöveg. Hadd hívjam fel a figyelmet. Az Ádám név azt jelenti, hogy ember. A Havva, az pedig az Éva, Az pedig nem csak azt jelenti, hogy élet, hanem azt is jelenti, hogy vágy. Miért vágy? Mert az ember egyedül volt, és társa vágyott. És a vágyon keresztül, ami nem, az egymásnak adottságon belül van, kísért meg bennünket az ördög. Mi történik ezután? Ezután jön a tükörbenézés. Ezután jön az, hogy mi történt. Meghallották az Úristen hangját. Mi is meghalljuk az Úristen hangját. Akár egy elejtett megjegyzésből az utcán kihalljuk az igét, akár amikor olvassuk az igét, akár amikor hallgatjuk az igét, vagy testvérekkel, vagy barátokkal, vagy családdal együtt vagyunk, de az Úristen elkészíti nekünk azt, hogyha tényleg odafigyelünk, akkor meghalljuk az ő hangját. Ők odafigyeltek, és megijedtek tőle. Mit csinált az Úristen? Ezt a képet képzeljük el. Amint szellős alkonyatkor járt, kelt a kertben. Milyen gyönyörű kép. Az Úristen szellős alkonyatkor jár és kel a kertben. Képzeljük el az örök tavaszt, amikor mindig 25 fok van, amikor mindig folyamatosan minden növény terem, amikor szaporodnak vég nélkül az állatok, amikor tobzódik az életerőtől. A kert ilyen volt. Ugye azt mondják, hogy édenkert. Héberül úgy szól ez, hogy Gan Éden. A Gan az a kert, az Éden. Ezt nem szoktuk lefordítani, sokszor pedig érdemes. Csak hogy tudjuk, hogy mennyire jó volt a paradicsom kertje. Az Éden azt jelenti, hogy gyönyör. A gyönyör kertje. Tehát azért nem lehetett az rossz, gondoljuk végig. És ebből a gyönyörből zuhantunk ki. Ebben a gyönyörben járt, kelt Isten a kertben, és mi is találkozhattunk vele. De az ember elrejtőzött, és a felesége is elrejtőzött az Úristen elől, a kert fái között. Amíg nem szakítottak a gyümölcsből, ilyet nem tettek volna. Miért nem? Mert az embernek tudnia kell, hogy Isten elől nem lehet elfutni, nem lehet elrejtőzni. Ő még azt is látja, amit mi nem szeretnénk látni, nem, hogy amit mi el szeretnénk dugni előle. És ez számomra az egyik legtréfásabb helye az egész Szentírásnak, és a legtapintatosabb is egyben. Az Úristen kiállt az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Mekkora esély ez? Hol vagy? Mintha nem tudná jól. Mint amikor a gyermekeinkkel kapcsolatban jól tudjuk, hogy hova bújtak. Például bújócskázok, én is még mindig, még a nagyok még mindig szeretnek otthon bújócskázni, és már minden egyes helyet, bújóhelyet, búgóhelyet tudjuk, hogy hol van otthon a lakásban. A hangokból ítélve tudjuk is, hogy hova bújhattak, de mi mindig játsszuk ezt a játékot, és akkor kerestünk, hogy hol vagy, hol vagy. Vagy emlékszem arra, amikor meg szoktak érkezni édesapámék, és a gyerekek elbújnak. És akkor jönnek, és hol vannak a kincsek, és mi mondjuk az asszonya, hát mi hát nem tudjuk, valahova eltűntek, hát meg kellene őket keresni. És ugyanez a játék megy itt végbe, tulajdonképpen, ami aztán eléggé véressé fajul. Mert a játék az arra való, hogy felkészítsen bennünket a nagy játékra, az életre. A játéknak szabályai vannak, a játékot nem lehet kicsúfolni, a játékot nem lehet semmibe venni, és a játék örömet okoz. És az is benne van, hogy a játék az közös. Az ember nem játszik magában. Esetleg passziánsz felnőtt fejjel. De igazából a játék közös. Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Mi történt? Észrevette azt, hogy hiányosság van. Észrevette azt, hogy valami történt vele, valami olyan történt vele, amit nem tudott megfogalmaznia, úgy fogalmazza meg, hogy mezítelen. De hát eddig is mezítelen volt, nem? Akkor most ez miért baj hirtelen? Mert megtanult valami olyas valamit, amivel mondhatnánk azt is, Mi tömjük a gyerekeink fejét, hogy á, ezt még nem érted. Majd rádöbbensz később. Ahelyett, hogy rádöbbennénk, hogy mi játszunk hamisan. És itt a hamis játék elkezdődik. Az ember elkezd hamisan játszani, és elmond az Istennek egy kórképet, hogy mi történt. Az Isten erre azt kérdezte, és még mindig adja alá lovat, és még mindig nem megfeddi, pedig jól tudja, hogy mit csinál, hanem megkérdezi tőle. Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, ameről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Itt már kicsit komolyabb. De mit ad? Továbbra is lehetőséget ad. Már a második lehetőséget adja. Hogy észrevegyük. De mi, mondhatnám mi férfiak, vagy mi emberek, az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ette. Nézzük meg, az ember mit csinál. Négy pontba lehet sűríteni. Az asszony, ő, nem én, akit mellém adtál, te adtad mellém. Még az Úristent vádolja az ember. Hát te miattad, te adtad mellém. Ő adott nekem a fáról, az asszony, akit te adtál mellém, ő, tehát ti vagytok a hibása, és így ettem, így kerültem bele. Tökéletes felelősséghárítás. Nagyon-nagyon ügyes felelősséghárítás. Hogyha az ember végig gondolja, akkor tudja jól, és láthatja akár családjában, akár közösségben, akár máshol, hogy hogyan kezdünk egymásra mutogatni. Van is ilyen történet, hogy amikor a férj eltöri, pont fordítsuk meg a kapcsolatot, amikor a férj eltöri a tányért, van egy ilyen család, ismerős, akkor mi történik? Akkor mondja az asszony, látod ezt, és eltörted. Ha az asszony véletlenül eltör egy tányért, akkor azt mondja, ez is miattad van, mert mindig sietetsz. Tehát a gondban együtt ülünk egy benne. Nem az egyik jobban, a másik jobban, hanem közös ez a dolog. Mindenki benne van a pácban, kivétel nélkül, aki ezen a földön él. És kit kérdez először az Isten? Ugye Ádámot kérdezi. Mert neki kéne, hogy védje. Neki kéne, hogy óvja ezt a kapcsolatot. Ő az, akiről ugye úgy szoktunk néha beszélni, hogy az erősebb nem. És ő azt mondja, hogy nem én voltam, hanem ő a gyengébb. Ő vett rá engem. Minden férfiasság és minden nőiesség alap elvei ebben megmutatkoznak. A férfi szeretne önmagában álló lenni, aki tud a saját lábán állni, a nő pedig szeretne mindig kötődni az emberhez. És akkor megkérdez az Úr is az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szeret rá, azért tettem, nem miattam van, nem a kígyó, az ördög. Tehát ki a felelős a bűnért? Az ördög. Nem én vagyok a felelős a bűnért. És ilyenkor lássuk meg, hogy ez az asszony még el is fogadja azt, hogy Ádám nem vétkes. Tudjuk a sok önfeláldozó asszonynak a történetét, aki úgy áldozza fel magát az embere mellett, hogy közben tönkre megy bele. És aztán vannak, akik ezt megelégelik, és megpróbálnak elválni. És se így, se úgy nem működnek a dolgok. Az Úristen választad. Választad erre az egészre. Eltakarítja a kígyót. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad között, hasadon jár és port egyél egész életedben. Mi történik? Tulajdonképpen helyre teszi a kígyót. És azt mondja, hogy hasán járjon. Csak egy nagyon érdekes tudományos felvetés. A tudósok állítólag bebizonyították, hogy annak idején a kígyóknak volt lába. És így először mondja azt az Úr neki, hogy hasadon járj. Lehet, hogy tudtak valamit ezek a régiek? Lehet, hogy az Istennek lelke olyan mélységekbe tudja vezetni az embert az őstörténetben, hogy be tudja neki mutatni azt, hogy mi történt az elmúlt pár millió, pár milliárd évben. Hogyha belegondolunk ebbe az egészbe, akkor egyfajta bűnbakkeresés is lehetne ez. Mert mindig valaki magunkon kívülire mutatunk. De igazából az egész ott kezdődik, hogy kétségek támadnak a lelkünkbe, hogy a vágy, az, ami minden bűnnek a gyökere, ahogy mondja az apostol is, azzal nem tudunk helyesen bánni. A vágy eltérít bennünket. És tulajdonképpen a vágy az, ami így bemutatkozik, a halálvágy akár, a kígyónak a képében az ördög, aki szeretné magát eldugni egyébként, szeretné magáról azt mondani, hogy ő nem létezik, szeretné azt elhitetni velünk, hogy semmi köze nincsen ahhoz, amit mi teszünk, pedig van. Ugye ott vannak ezek a középkori ilyen nagy szarvas, patás, és a felvilágosodott ember ezt kineveti, hogy hogy néz ki, és így tovább. De a poklok, meg az ördög, az nem papi találmány. Nem papi hazugság a középkorban kitalálva, hogy még jobban féljenek az emberek, ám látok, nyilván fel is használhatták ezeket a dolgokat, hanem az ördög olyan valaki, aki megkísértette a Krisztust is. Hogy kísértette meg a Krisztust? Jusson eszünkbe. Krisztus ugyanúgy kísértette meg, mint ahogy megkísértette az asszonyt. Megkísértette a dicsőség vágya, az, hogy olyan lesz, mint Isten. Megkísértette a szerzési vágya, hogy olyan legyen, mint a világuralkodó, és neki ad mindent, mint ahogy emberek törtetnek a hatalomért, a jó kocsiért, a szép házért, a sok pénzért, és megkísértette azzal a vágyal is, ami az érzékekre irányul, nem a birtoklásra, hiszen éhes volt, és mondja, hogy változzak meg ezek a kövek kenyérré. Tehát komolyan kell vegyük az ördögnek a munkásságát, és éppen amiért az ördög munkásága miatt kell komolyan vennünk nagyon, még inkább az Istenét. Mert az ördögnek a munkája, az látható a világban. Látható. Amikor Irakban megölik az embereket, most kijöttek egyébként ezek az ilyen, kiszivárogtattak bizonyos dolgokat, nem tudom, hogy hallották a testvérek, ez a keresztényi amerikai államnak a katonái, azok szemet hunytak afelett, hogy az irakiak hogyan kínozzák az iraki foglyokat. És egyébként a hivatos adatok ellenére most kiszivárogtatott 1 millió ember meghalt már ott. Mit kerestek ott? Hát ez nem az ördög munkája a gyilkosság? Nem az ördög munkája a másik felett való hatalmi játszma? Nem az ördög munkája az, hogy szétjött az a fúrótorony az öbölben ott Amerikában? Ezek nem az ördög munkái? De bizony, ezek is az ördög munkái. Mint hatalomról szólnak, pénzről szólnak és cukorkáról szólnak. De az az ember, aki ennek odaadja a lelkét, az Isten előtt a hasán jár, és tulajdonképpen port eszik. Miért? Mert a mulandóért odaadta azt, ami múlhatatlan. Mivel táplálja magát? A porral. Porból lettünk, porrá leszünk. Az egész világ elmúlik, de az Isten igéi soha el nem múlnak. A halál eszi. Azt is mondhatnánk, hogy a hamut, kicsit erősebb szóval, zabálják ezek az emberek. Nem az életet. Hát ez elég lesújtó kép így az egész. Mondhatnánk. És valóban, hogyha felsoroljuk életünknek és a világnak körülöttünk lévő tulajdonságait, hogy mit tapasztaltunk eddig, és mit látunk. Hogy hogyan próbál meg bennünket az Isten, és hogyan kísért a sátán napról napra, bizonyos dolgokkal. És amikor a nagy kísértéseket már elhagyjuk, akkor hogyan kísért bennünket egyre finomabb és finomabb kísértésekkel, és egyre vékonyabb, egyre keskenyebb az ösvény, a végén már szinte a pengén táncolunk, amikor haladunk Isten felé, akkor beláthatjuk, hogy hát magunktól ez így nem megy. És az emberiségnek így magától azt láthatjuk, hogy ez így nem megy. A népesség robbanás, a nem beszélve a különféle háborúkról, nem beszélve a környezetnek a szennyezéséről, nem beszélve arról, hogy a saját étkünket, ételünket hogyan szennyezzük meg. Az emberi hatalomvágy, pénzvágy és felelőtlenségből fakadó, a vörösiszap tározónak az átszakadása, ezek csak itt, és csak itt van. Hát akkor mi lesz? És itt van a 3.15-ben az, amit úgy neveznek a teológusok, hogy ős evangélium. Azt mondja még a kígyónak, ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt. A te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát martosod. Tehát az asszony magva, a második Éva, aki Szűz Mária lett, annak a fia, a Krisztus tapos rá a kígyónak a fejére, a sátán fejére. Tehát, ha megfigyeljük a sátán munkásságát, ne felejtsük, hogy ami látható, mi hogy látható? Megnyílt a szemük, látjuk a világban a rosszat. Ne feledkezünk el arról, ami láthatatlan, ami akár ígéret, de olyan ígéret, ami biztos bekövetkezik, és hogy ez Isten munkája, és mindig Isten mondja ki az utolsó szót. És ő kimondta, és Krisztus eljött, és őre tekinthetünk mindig. Ő az, aki rátaposott a sátánnak a fejére. Kedves testvérek! Az első pár fejezete a Szentírásnak, az első kettő egészen pontosan. Arról szól, hogy Isten mit tett az emberért, és hogyan teremtette a világot. A harmadik fejezete Mózes könyvének, és az egész Bibliának a harmadik fejezete, arról szól, hogy Istennek a munkáját hogyan tette tönkre az ember. És innentől fogva viszont, a negyedik fejezettől fogva, arról szól az egész Szentírás, hogy mit tesz Isten az ember megmentéséért. Nézzük meg az arányokat. Ennyi. Egy lap, ahogy tönkretettük, és utána ez mind az ő munkája. Hát adja az Isten, hogy mi ezzel a szemlélettel tudjuk fogadni az igét, ezzel a szemlélettel, ezzel a hittel és reménnyel lássuk a mi életünket. Így tekintsünk a gonosz munkájára, és így álljunk be a mi Urunk Istenünknek munkájába. Mert ez vezet. Nem csak a mennyei dicsőségű, ami az Úré, hanem igaz boldogságra és szeretetre, amit már itt megtapasztalhatunk. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, te úgy szeretted és úgy szereted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad érte. Hogyha hiszünk ő benne, akkor ne vesszünk el, hanem örök életünk legyen. Magasztalunk téged, Atyánk, a hitért, amit tőled kaptunk. Hogy őszintén elé tudjuk tárni a mi kéréseinket, a mi bajainkat, a mi örömeinket és a mi fájdalmainkat. Hogy te azt, amit az első ember elszakított, szeretett közösséget megépítetted a Krisztusban. Hogy nem hagytál bennünket a sötétben. Nem hagytál bennünket a szenvedésben, hanem kihúztál a bűnnek mély gödréből. Felállítottál bennünket, átöleltél bennünket, sarut húztál lábunkra, gyűrűt az ujjunkra, köpenyt terítettél vállainkra, és tetőtől talpig megmostál bennünket a Krisztus vérével. Köszönjük neked. Köszönjük neked, hogy ezt a játékot, amit játszunk, amit életnek nevezünk, ami a te munkád, arra tekinthetünk örömmel. Ám bátor sokszor lehet, hogy Nem, akkor segítesz, és nem úgy, ahogy azt mi gondoljuk. De eddig is megbizonyítottad, hogy te soha el nem hagysz bennünket. Kérdésed pedig, hogy mi hol vagyunk most? Itt vagyunk szent színed előtt. És megvalljuk azt, hogy a mi vétkeinkért mi vagyunk felelősek. Megvalljuk azt, hogy áhítozunk a Krisztus váltságáért. És megvalljuk azt, hogy örvendezünk az ő szent lelkének kiáradásáért. És hogy így tudunk téged dicsérni, így tudunk hálákat adni, így tudunk előtted és egymás előtt is őszinte, tiszta örömben élni. Köszönjük neked mindezt. És így kérünk azokért, akik még nem hallották meg a te szabadításod örömét. Keresd meg őket. Használj bennünket. Használj bennünket úgy, hogy mint a kereszt elé állított embereket. Használj bennünket úgy, mint magadét, mint szeretteidet. Lelkeddel vezesd lelkeinket. Erőddel erősítsd a mi erőnket. Szereteteddel erősítsd a mi szeretetünket. És bölcsességet adjál a te mértéket szerint. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, aki betegek gyógyítója is, gyengék is tápja. Hallgass meg a mi imádságunkat. Így most is, ahogy együtt fohászkodunk hozzá az ő által tanított szavukkal. Ekként. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És Isten meg békessége, mely minden értelmet felülhalad, megőrzi a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.